Lukács 9, 57-től rész végéig. Tehát így szól az ige, Lukács evangélium a 9. rész 57. versétől. Amikor mentek az úton, valaki ezt mondta neki: követek akárhová még. Jézus azonban így felelt: a rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs hova fejét lehajtania. Egy másikhoz pedig így szólt: kövess engem. De ő ezt kérte: uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat. Jézus így válaszolt neki: hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj el, és hirdesd az Isten országát. Egy másik is ezt mondta: követlek, uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől. Jézus pedig így felel: aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Úrunk, kérünk, hogy szólj hozzánk a te igéd által, tedd azt a lelked által személyes részámunkra. Ámen. Többször előfordult már velem, hogy éjszaka kellett, hogy vezessek autóval. Hát én azért szeretek éjszaka vezetni. Ráhellel jól elszoktunk, ott az agyó fülésére. Szeretek éjszaka vezetni, de amikor éjszaka vezetek, az nagyon nehéz, mikor egyfolytában szembe jönnek velem, mert nem lehet látni semmit. És nem használhatom a reflektort. És azt se tudom sokszor, hogy hol az útszéle. Ráhellel is, mikor utaztunk itt legutóbb itt, akkor talán ő kérdeztem meg, hogy látod abba az utat? Mondom, nem. Csak úgy sejtem, hogy körülbelül merre kanyarul, hogy szaggatott vonalak, kis karóka vannak. És ilyenkor az a taktikám, azt nagyon szeretem, mikor előttem megy valaki, és szépen beállok mögé, látom a hátsó lámpáját, és követem. Akkor biztonságból érzem magam. Nagyon jó, mert látom a két kis piros lámpáskát, és lehet valakit követni. És amikor elkezdtem az Úr Jézust követni, vagy elkezdtem a Szentírást olvasni, akkor is egy hasonló érzésem volt. 18 éves körül lehettem, és amikor elkezdtem a Bibliát olvasni, úgy éreztem magam, így visszagondolva, az az attitűd, vagy az az életérzés volt bennem, hogy végre valami, amit követni lehet. Végre valami, ami irányt mutat nekem. Végre valami, ami után lehet menni, ami biztos, ami egy biztos fogódzó az életbe. Tanultunk erről arról, ugye az iskolában hallgattam ezt-azt, találkoztam többféle és többfajta emberre, mindegyiknek megvolt a maga kis vélemény, és általában mindenki azt az életet élte, amit az ő saját kis körein belül szokás volt élni. Az ilyenfajta emberek ezt az életmódot tartották jónak, és nyilván a saját maguk társaságát keresték. Az olyan fajta emberek azt az életmódot élték, és azt a társaságot követték. De igazából én azt láttam, hogy ezek az emberek, hogy 18 éves fejjel is úgy azt figyeltem meg, hogy igazából csak úgy beleélnek a világba. És amikor elővettem a Szentírást, akkor nekem az egy nagyon fontos dolog volt benne, hogy végre egy olyan dolgot találtam, ami nekem irányt mutat, amit követhetek. Tehát ebben az igeversben is, amit felolvastam, három rövid kis epizód van, három embernek a Jézus követésével kapcsolatban. Ugye az első ember, ebből az Lukács evangéliumából nem derül ki, de ő egy írástudó ember volt. Valószínűleg ez egy gazdag ember lehetett. Miért? Azért, mert az írástudó emberek voltak azok, akik a kornak a jogászai is voltak. És oda ment hozzá az egyszerű magamfajta ember, és megkérdeztek: figyelj, ilyen bajban vagyok, hát mit kell tegyek? Nyilván ő Mózes törvénye alapján, az Isten igéje alapján azt mondja: nézd, ez az Isten szerinti rend, ezt így kell intézni, ezt az ügyet, így fog ez megoldódni, csak így a törvényes. És elmondta ez az írástudó, hogy hogy kell az ügyeket intézni. Pénzért. Írástudó. És nyilván ő ezt tanulta. Nyilván ő ezt tudta. De az embereknek tudod jó tanácsokat adni, és az írástudó ez valószínűleg nem egy szegényebb néprétegből származott, mint ahogy ma is a jogászok azért többnyire jobbmódú emberek. Ott is ez egy jobbmódú ember volt, és mikor oda megy Jézushoz, saját magától, azért zárójelben hozzáteszem, senki nem mehet oda Jézushoz, csak az Atya vonza. ő ezt nem tudta, de mégis atya vonzotta, oda ment az Úr Jézus, és azt mondja, hogy követlek akárhová megy, akkor az Úr Jézus rögtön egy gyenge pontjára tapintott, azt mondja, nézd, ezt nem mondta ki, te nagyon jól élsz. Van házad, talán be van kerítve az a ház, van egy szép kerted, talán még egy tavacska is van a kertedben, de én nekem nincsen házam. A rókáknak van barlangjuk, a madaraknak van fészke, nekem nincsen házam. Én ott szállok meg, ahol engem befogadnak, én ott fogok enni, ahol éppen adnak nekem, és arra megyek, amerre éppen az atya mondja, hogy mennem kell. Ezt az életmódot akarod választani? Gondold meg! Van egy ember, aki követni akarja Jézust, nézzétek meg, van egy ember, aki követni akar Jézust, és Jézus rögtön oda rakja neki a legnehezebb dolgot, ami az életében van. Gondold meg! Állj meg egy picit, és gondold át! Nézzük a következő embert. A következő már nem magától megy oda Jézushoz, hanem Jézus megy oda hozzá. És azt mondja Jézus neki, hogy kövess engem. Az az ember azt mondja, hogy hát engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem az apámot. Na nem arról van itt szó azért, hogy több biblia magyarázatból is utána lehet nézni, hogy az apja a halálos ágyán volt. Lehet, hogy ez egy 20 éves fiatal volt, az apja pedig egy 40-50 éves korú ember, csak éppen az, hogy eltemessem az apámat, az azt jelenti, hogy engedd meg, hogy először megvárjam, míg az apám megöregszik, aztán elgondozzam, ellássam a dolgát, addig meg, hát addig nem tudok menni, ne haragudj utána. És azt mondja az Úr Jézus, hát erre nyilván nem mond semmit, így nyitva marad ez a kérdés. De egy dolog azért ott van, Jézus ott hívta, akkor hívta, és többször nem biztos, hogy megszólította. Az a lehetőség az csak ott, és csak akkor állt fenn. És nézzétek, mit mond az Úr Jézus? Majd eltemetik a halottaikat. Tehát ez egy erős kifejezés, de többnyire ez azt is jelenti, hogy nézd, az, hogy az édesapádat elgondozza valaki, arra van alkalmas embernél. Azt más is meg tudja tenni. Nyilván ez egy nemes feladat, amit akarsz csinálni, de én csak most hívlak téged, csak itt hívlak téged, és csak téged hívlak. Mikor én hívlak téged, mikor téged hívlak, más nem mehet. Máskor nem biztos, hogy foglak hívni. Ez nincs benne a Szentírásban, de mégis ott van a sorok között. Ez csak te tudod megtenni. Ez csak most tudod megtenni. Van egy szigorúság a szavak mögött, és van egy kérlelhetetlenség, de ennek az ember életében volt valami fontosabb, mikor Jézus elkezdte hívni. Így tudjuk összefoglalni. Valami fontosabb volt nála. És nézzük meg a harmadik esetet. Azt mondja az ember, nem tudjuk, hogy Jézus szólított, nem tudjuk, hogy Jézus szólította meg, vagy saját maga vállalkozott. Azt mondja, hogy követlek, Uram, de előtt engedd meg, hogy búcsút vegyek a házam népétől. Milyen érdekes kifejezés. Ez is egy követés előtt álló ember, és azt mondja, hogy követni foglak, de előbb. Van még mellette valami más. Van még mellette fontos dolog. Van, ami megosztja a szívet. Van, ami miatt nem teljesen egyértelmű, hogy Jézus után akar menni, hanem még valamit le akar zárni. Három eset Jézus követésével kapcsolatban. A kérdés az, hogy vajon a három közül melyik kezdte el végül is követni Jézust? Nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy az írás tudó, aki gazdag, és azt mondta neki az Úr Jézus, hogy nézd, a rókáknak van barlangjuk, a madaraknak fészkük, nekem nincs hova a fejem lehajtania. Nem tudjuk, hogy a másik, aki azt mondta, hogy engedd meg, hogy eltemessem az apámat, hogy végül is követni kezdte el, vagy a harmadik, aki el akar búcsúzkodni. Nem tudjuk. De az biztos, hogy Jézus ezzel a három kéréssel rögtön az őt követők elé szűrődve állított, ami azért megrostálja az őt követők számát. Ma mi van? Ma az, hogyha valaki jelentkez, hogy én követni akarom az Úr Jézust, akkor két kézzel kapnának utána a gyülekezetek, nagyon örülünk neki, kövesd az Úr Jézust, ha itt van, gyerünk, mehetünk utána. Az Úr Jézus nem így tett. Neki nem az volt a lényeg, hogy minél több legyen, nagyon sokan követték, éppen reggel beszéltünk arról, hogy az Úr Jézusnak nem nagyon lehetett magánélete, amikor itt járt között. Tízezrek követhették. Tízezrek is, minden túlzás nélkül. Abban a három évben nem nagyon volt magánélete. Éjszaka kellett elvonulni, ha magánéletet akart. Éjszaka vonult ezért el a hegyre imádkozni. Nézzétek meg, hogy amikor valaki az Úr Jézust akarja követni, az Úr Jézus nem a mennyiségre törekszik, azt mondja, hogy ha akarod, akkor gondold át. Ha akarod, akkor vegyél számot, és itt vannak ezek a dolgok. Emlékeztek arra, amikor hát nem is olyan régen, ugye egy fél évvel ezelőtt még a tanítványok elhívásáról egyszer beszéltem, és olyan szép volt az, mikor az Úr Jézus egymás után megszólítja a tanítványokat, és ő azt mondja, hogy gyere, én emberhalászát tesznek, ők meg ott hagyták mindenüket, és rögtön követték őket. Milyen jó ez, ugye? És úgy tűnik, hogy amikor az Úr Jézus megszólít valakit, akkor az olyan egyszerűen olyan simán megy ez a dolog. Ez mindig olyan gördülékeny, nem lehet az Úr Jézus szavának ellenállni, amikor valakit megszólít az Úr Jézus. Nézzétek meg, itt van ez a történet, és ez nagyon is bizonyítja, hogy nagyon is ellen lehet állni az Úr Jézus szavának. És sokszor, mikor az Úr Jézus követésére indul valaki, már rögtön az elején ott vannak az akadályok. És rögtön az elején ott vannak, itt három akadályról van szó, és rögtön az elején megakadhat az ember. De hogyha a gazdag ifjúra gondolhatok, ő is még az Úr Jézus követése előtt, tehát azt mondta neki is az Úr Jézus, menj el, add el a vagyonat, kincsed lesz a mennybe, és kövess engem. Nem bírta abban a pillanatban megtenni. Egyszerűen nem bírta. Amikor valakit az Úr Jézus követésére hív, az nem egy rövid távú dolog. Az nem egy napra szól. Az nem egy hétre szól. Amikor valakit elhív az Úr, hogy kövesd őt, az egy életre szól. Az egy egész életre szól. Emlékeztek arra az igére, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan. Itt megfáradtatok, és megvagytok terhelhetve. És én megnyugvást adok nektek. Mindenkinek szól. És mindenki rögtön mehet. Ez egy pillanatnyi állapot javulást eredményezhet. Rögtön az embernél. Oda megyünk az Úrhoz, és megnyugszunk nála. Oda megyünk az Úrhoz, és meggyógyulnak a sebeink. És felépülhet az életünk. De ha valaki azt mondja, hogy követni akarom az Úr Jézus, az nem csak csupán egy gyógyulásról szól, hanem egy hosszú távú életközösségről. Ezt lehet vállalni. Még emlékeztetlek benneteket. Egyszer beszéltem nektek Péterről, akit szintén megkeresett az Úr, hogy kövess engem, ő is az van írva, hogy ott hagyta aztán a hálóját, és követő nem azonnal ment. Péternél is három lépcső volt. Először ő Jánosnak a tanítványa volt, bemerítő János tanítványa. És azt mondta neki János, nézzétek, ott imbol az Isten báránya. Péter ment utána. Aztán volt olyan is, mikor halászott Péter, nem fogott semmit, és aztán az Úr Jézus szavára kivetette a hálót, és fogott, és aztán leborult Péter Jézus lába elé, és azt mondja, eredjen el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Második találkozás, és a harmadik okon megkeresi az Úr Jézus, és azt mondja, kövess engem, akkor már ott hagyott minden. Nem olyan egyszerűen indulni a követés, és Péter is azért, ő tudatos ember volt. Meg volt neki a dolgokról a véleménye. És ami a szívén volt, az a száján is volt sokszor Péternek. Látjátok, hogy az Úr követése kívánatos dolognak látszik. De sokszor már az elején megakad benne az ember. Hiába valaki, vannak olyanok, akik szimpatizálnak az Úr Jézus, és azt mondják, elismerem, hogy az Úr Jézus követése a jó út. Hiszem, hogy az Úr Jézusban való hit az Úr, az egy jó út. Az emberi életnek az egy, sajnos sokszor magukban ki nem mondatlanul úgy mondják az emberek, egy jó alternatíva az ember életére. Szimpatizánsok. Műkedvelők. Némelyek műkedvelő kritikusok. Szeretik a kereszténységet, de azért kritizálják is. Vannak ilyen emberek. De az egészen más, mikor azt mondja Jézus, hogy kövess engem. És nézzétek meg, hogy nem csak a követésnek az elején lehet probléma, hanem a követés, Jézus követésének, hogyha valaki túllép veszem, hogy elindul Jézus követésébe, Jézus követése közben is felléphetnek akadályok. És Jézus követése közben is meg van kérdezve az ember. Követsz még engem? Akarsz még követni? Nagyon fontos kérdés. Az életünk egyik legfontosabb kérdése az, hogy követed-e még Jézust. Van egy nagyon szép történet, János evangéliuma végén, szinte ezzel végződik János evangéliuma. Ott van az Úr Jézus, valami kis helyiségbe lehettek, és oda megy hozzá Péter, kettele. Péter lehetett ott, és Jézus. És látták, amint távolról elmegy az a tanítvány, akit Jézus különösen szeretett, János. És megkérdezi Péter Jézustól, hogy hát vele mi lesz? Ő vele mi lesz? Ugye feltámadt az Úr, fel fog menni a mennybe, mi lesz vele? És Jézusnak nagyon tanulságos a válasza. Nem a te dolgod, de te kövess engem. Nem a te dolgod, hogy vele mi lesz, de te kövess engem. Onnan maradt meg ez a kis történet, hogy van egy kis videó a YouTube-on, hát Billy Graham nem érte meg a 100. születésnapját, 99 évesen halt meg a nagy evangélista, de készítettek róla egy ilyen kis YouTube videót, Billy Graham 100, akar valaki megnézheti, és ott picit beszélnek róla, elismerően nyilván szolgatásak, hívő emberek, és ott az ő házában zajlik szinte ez a videó, egy nagyon egyszerű kis házban lakott, és végigvezet a kamera a szobákon, és érdekes, hogy volt egy ilyen kézzel vart kis kép, egy igevers, egy kézzel vart igevers, amelyre így visszaemlékezem, ott a falon, és az az ige volt benne, pont ez, amit Péter kérdezett, hát vele mi lesz? Vajon miért volt az ő szobájába kirakva, vagy az ő kis házába kirakva? Azért, mert az egész életét ennek az embernek azt hatotta át, hogy törődjen a másik ember üdvével. Hát ezzel mi lesz? Találkozott egy emberrel, látott egy embert, aki még nem az úré, és rögtön azt látta benne, hogy ez az ember, ha nem fog hinni, ez potenciálisan a kárhozat fia. Ez élethalál kérdés. El lehet bagatelizálni, lehet odázni, lehet mellé beszélni, lehet legyinteni rám, mindent lehet vele csinálni, de az ember nem hisz az Úr Jézusban, az élet a kárhozatban marad. Ez élethalál kérdés. Ezt tanítja a Szentírás. Itt nincs mellébeszélés. És Billy Grahamnek ott volt kirakva a szobájába ez a kérdés, hát ezzel mi lesz? Ugye milyen hangsúlyos ez a kérdés? Nekem is olyan hangsúlyossá vált ez a kérdés. És nézzétek meg, mikor ezt a kérdést felteszi Péter Jézusnak, hogy hát ezzel mi lesz? Azt mondja az Úr Jézus, nem ez a leghangsúlyosabb kérdés. Bár nagyon hangsúlyos. Hanem az a kérdés, te kövess engem. Te követsz engem? Ez sokkal hangsúlyosabb annál. Te követsz engem? Amikor felolvastuk ezt a kis történetet, itt Lukács evangéliumából, három kis példázat, három kis követésre hívás, vagy követésre indulás előtt álló emberről volt szó. Az egyiknek azt mondja az Úr Jézus, hogy gondold át, mielőtt erre vállalkozol. Ha engem akarsz követni, először gondold át. A másik azt mondja, hogy hát nekem van valami fontosabb, először elrendezem az én családomat. Azt mondja az Úr Jézus, nem lehet ennél fontosabb a számodra. Gondold át, nem lehet ennél fontosabb. A harmadik pedig azt tanítja nekünk, hogy nem lehet megosztott a szíved. Nem lehet az Úr Jézus követésével egyenrangú dolog. Gondold át, nincs ennél fontosabb, még egyenrangú sincsen. Ezek az Úr Jézus követésének a feltételei. Nagyon fontos. Ahhoz, hogyha valaki az Úr Jézus akarja követni, ezeknek a feltételeknek meg kell, hogy feleljen. Különben nem fogja tudni követni az Úr Jézust. Ha te nem gondolod át, és csak tessék lássék módjára azt mondjam, de jó volt az igehirdetés, követni akarom az Úr Jézust. De szép ennek az embernek az élete, de jól neveli a gyerekeit, de jól forgoldik a munkahelyén, vagy bármit teszek, és elindulok az Úr Jézus követésére, azt mondja az Úr, gondold át! Ez csak olyan ad hoc, pillanatnyi döntés. És az lesz a vége, mint azokra a magokkal, akik a tövisek közé estek, vagy pedig mint aki a kövek közé estek. Lehet, hogy pillanatnyilag fel fog nőni, lehet, hogy kezdetben nagyon ígéretesnek tűnik, de nem fogsz tudni gyökeret, nem fogsz tudni gyökeret ereszteni, nem fogsz megmaradni, és nem fogsz igazán gyümölcsöt hozni. Először gondold át. Itt és most rögtön csak rád vonatkozik. A követés az nem olyan dolog, hogy ahhoz a legideálisabb körülmények fognak adatni. Követni akkor is kell az Úr Jézust, amikor éppen rosszul mennek a dolgok. Amikor éppen melegen van. Nekem nehéz volt ez az évkezdés például, de el kellett kezdeni a tanévet. Miért volt nehéz az évkezdés? Azért, mert kijött az allergiám. Ez látszólag, Laci, az allergiás nem olyan nagy dolog. Hát nekem nagyon nagy dolog volt. Miért? Mert elhasználtam egy nap legalább 30-40 zsebkendőt, egy folytában folyt az orrom, és annyira fájt a szemem, és annyira viszketett, hogy ki tudtam volna kaparni. És volt, amikor elkezdtem tanítani, akkor mondtam az egyik gyerek, hogy nem arra úgy, nem vagyok fáradt, de muszáj 5 percet pihenni, be kell csukjam a szemem, mert nem bírom nyitva tartani, annyira fájt a szemem. Tanítanom kellett? Simán! Mint a kisanyja úgy kellett tanítsak, mert elkezdődött az iskola. Csak hogy volt, ami megnehezítette a dolgomat. Volt, ami hátráltatott engem ebben. És az Úr Jézus követése is ilyen. Akkor is követni kell az Úr Jézus, amikor nem vagyok toppon. Amikor fáradt vagyok. Amikor beteg vagyok. Amikor magamat semminek nem tartom. Amikor úgy érzem, hogy nem hogy keresztény, de még embernevet se érdemes rám akasztani, mert olyat mondtam valakinek, vagy olyat tettem. És akkor is vizsgázunk az Úr Jézus követéséből. Az Úr Jézus követés az nem olyan, mint egy érettségi vizsga. Szépen felöltözik az ember, kirakja a kóláját az asztalra, szed csokoládét, vagy egy kis plüssmacit, ami ott szokott lenni az ágyánál, hogy jól érezze magát, ugye egy gyerek fölkészül, és eljön a nap, és érettségizik. Nem. Az életnek a próbája, az nem olyan, vagy az életnek a vizsgája nem olyan, amire így felkészül az ember. Az életnek a vizsgája akkor jön, amikor a fáradt vagy. Este, amikor hazamész, amikor beteg vagy, amikor még élni is nehéz. És akkor megvan mérve, te valóban így is követni akarod az Úr Jézust? Szerintem a becsületes tanítványok olyanok, mint Péter. Emlékeztek arra, amikor a Úr Jézus elfogatása után Péter követte az Urat? Úgy van írva a Szentírásban, távolról. Csak távolról. És sokszor van így, hogy távolról követjük az Urat. Látjuk, hogy mi történik vele. Látjuk, hogy mi történik az Urat, de én vagyok most fáradva. Én nem merem ezt csinálni. Én nem tudom ezt csinálni. Mert valami akadályoz. Mert éppen nem olyan faszba vagyok. És ilyenkor olyan jó az, mikor összeakad a tekintetünk az Úr Jézusra, és akkor nem tudunk más csak sírni. Mert Péternek is, akkor összeakadt a tekintete az Úr Jézusra, mit csinál? Sírva fakadt, ott zokogott. És sokszor ilyen a becsületes tanítvány, bevallja, hogy sokszor így tudom követni az Úr Jézust. Nézzétek meg, a harmadik feltétele az Úrnak, az, hogy elegyítetlenül, osztatlan szívvel kell követni az Urat. 0%. Nincsen elkeverve az ember élete. Nincsen elkeverve az ember szíve, hogy biztos akarom követni, nem akarom követni, ez is ugyanúgy érdekel. Nem. Elegyített, osztatlanul én az Úr Jézusnak adtam át az életemet úgy, ahogy vagyok. 0% alkohol. 0% hozzáadott cukor. Rá szokott lenni írva, ugye? Mindenféle üdítőkre. A mi életünkre ezt kell ráállni. 0% minden más, mint az Úr Jézus. Ezek voltak a feltételek. Kemény. Ha valaki akarja az Urat követni, vannak feltételek. És ezek a feltételek, ez nem olyan különleges dolog, mert úgy mondhatták, hogy mondhatja az Úr Jézus, hogy a feltételekhez köti, hogy őt kövessék? Mindenhol vannak feltételek. Bármit csinál az ember, vannak feltételek. Ha én elmegyek egy trombita versenyre a gyerekek, ott is vannak feltételek. Az egyik, tanuld be kotta nélkül a darabot, aztán legyen egy eredeti kottát, fizess be a nevezési díjat, és gyere el a versenyre. Ahhoz, hogy megfelelj a feltételeknek, minden esetben meg kell fizessed az árát. És ez még keményebb beszéd, mert az Úr Jézus követésének ára is van. Mert ha én be akarok nevezni egy trombita versenyre, el akarok indulni, annak meg kell feleljek a feltételeknek, de ahhoz, hogy én megfeleljek a feltételeknek, meg kell fizessem az árát. Mi? Az, hogy egy éven keresztül gyakorlok 45 percnyi műsort, és megtanom kívülről. Ez egy nagy ár. Rengeteg időt, rengeteg türelmet, rengeteg energiát fog tőlem követelni. Aztán meg kell vegyem az eredeti kottát, aztán be kell fizessem a nevezési díjat, meg kell szervezzem az ott alvásomat, és mindegyiknek meg kell fizessem az árát. Semmit nem adnak ingyen. Nem fogják helyettem kifizetni. Itt zsebbe kell nyúlni, azt kell mondani. És hogyha az Úr Jézust akarod követni, a feltételeknek meg akarsz felelni, ennek is meg kell fizetni az árát. Ezt nem szeretjük hallgatni. Pedig van ára az Úr Jézus követésének. Pályakon, hogy a tábor működjön, voltak feltételei. Minden ilyen szép krómozott, nem tudom, minek kellett lenni. A konyhában nem lehetett ott repedcsempen, meg nem tudom. Na, hogy ez így nézzen ki pányakon, ehhez komolyan meg kellett fizetni az árát a dolgoknak. Hogy ezt meg tudják venni a testvérek, oda tudják rakni, be tudják rakni azt a csempét, meg kellett csempét. Volt ára. És ugyanígy az Úr Jézus követésének is van ára. Nem titkolja el az Úr Jézus, hogy mi az ára annak, ha valaki őt akarja követni. Ha egy picit visszalapozunk, a Lukács evangéliumában a 9. rész 23. versébe, itt a feltételek mellett oda van írva, hogy mi az Úr követésének az ára. És ezt érdemes fontolóra venni. Felolvasom nektek. Azután így szólt minnyájukhoz. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem, mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti. Aki pedig elveszti az életét, én értem, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, ő magát pedig elveszi, vagy pedig romlásba viszi? Mert aki szégyel engem és az én beszédeimet, az emberfél is szégyelni fogja, mikor eljön a maga atya és a szent angyalok dicsőségébe. Mi az ára az Úr Jézus követésének? Három dolog. Tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem. Mit jelent az, hogy tagadja meg magát? Egy szóval önmegtagadás. Hát nem egy népszerű fogalom a mai világban, pedig igazából nap mint nap gyakoroljuk az önmegtagadást. Ha valaki autóval akar menni, önmegtagadást fog gyakorolni, és nem fog alkoholt inni. Mert különben nem, egyszerűen nem fogja, nem vezetheti az autót. Ez az ára annak, hogy valaki autót vezessen. Hogyha valaki meg akarja tartani a munkáját, és azt szeretné, hogy ne rúgják ki a munkáját, akkor ő neki meg kell tagadnia önmagát, mert reggel nem alhat 9-ig, meg 9:30-ig, hanem föl kell kelni 5:30-kor, meg 6-kor, hogy 8 órára, vagy 7:30-ra beérjen a munkahelyre. Meg kell tagadnunk reggel magunkat? Nekem nagyon keményen meg kell tagadnom magam minden reggel, hogy föl keljek. Ez egy kínzás. Úgy érzem néha, még megmozdulni az ágyban is kínzás, nem hogy föl kelni, és ő meg kell tagadjam magam, és ezt kell, hogy tegyen. Vagy pedig, hogyha valaki egészséges akar lenni, és szeretné jó kondiba tartani, meg kell tagadja magát, és kell emelgetni a súlyzókat. És el kell menni, és izzadni kell, és élvezni kell az, hogy tapad rá a ruha, mert futni fog a zöld folyóson, tegyük fel. Ugye? Megtagadják az emberek magukat? Nagyon sokszor megtagadják az emberek magukat, és azt kell, hogy mondjuk, hogy valamit valamiért. Az Úr Jézus követése sem megy másképp, csak úgy, hogyha az ember megtagadja magát. Hogyan működik ez az önmegtagadás? Lemond arról, ami neki fontos. Lemond arról, hogy én vagyok az én életemnek a középpontja. Lemond arról, hogy az a legfontosabb, amit én szeretnék, hogy az legyen, ahogy én érzem magam jól, ez nagyon nehéz. Nektek könnyű ezt megcsinálni? Mindenkinek nagyon nehéz. Lemondani saját magunkról. Ez az önmegtagadás. Lemondani a kényelmünkről. Aki szolgálni akarja az Úr Jézust, már pedig aki követi az Úr Jézust, a szolgálja is az Úr Jézust, annak nem fog menni másképp, csak hogyha így megtagadja magát. Mi a második? Vegye fel a keresztjét. Megtagadja magát, vegye fel a keresztjét. Nézzétek csak meg, hogy milyen szövegkörnyezetben hangzik el az Úr Jézusnak a követése szólításában, hogy vegye fel a keresztjét. Éppen akkor, amikor arról beszélt a tanítványainak, hogy nem sokára Jeruzsálembe kell menjen. És ott szenvedni fog. És ott meg fogják korbácsolni, ki fogják gúnyolni, és aztán keresztre fogják, meg fogják ölni. Aztán felteszi az Úr Jézus a kérdést, na aki követni akar engem, az vegye fel a keresztjét. Mert akkor ugye sok az Úr Jézus követője, amikor éppen 10000-ekkel együtt lehet követni az Úr Jézust. Mikor éppen eteti az embereket, méghozzá nem 2 vagy egy kisebb családot, hanem 5-10000 ember etet. Vagy amikor éppen meggyógyítja a születése fogva bénát, vagy vakot, vagy éppen egy halottat támaszt fel. Milyen jó követni ilyenkor az Úr Jézust? És akkor az Úr Jézus azt mondja, hogy nézd, én most Jeruzsálembe fogok menni, szenvedni fogok. Ki fognak engem gúnyolni, ekkor is követni akarsz? Ha felveszed a keresztet, az azt jelenti, hogy kimondod saját magadra a halálos ítéletet. Amikor az ókorban, a rómaiaknál volt ugye ez a kivégzési eszköz nagyon népszerű, sajnos nagyon gyalázatos volt, fájdalmas, és hát embertelen, nem tudom melyik kivégző eszköz az emberséget. Akkor vette fel az ember a keresztet, amikor már végképp bezárult neki mindenféle lehetősége arra, hogy fellebbezzen, vagy valami reménysége legyen arra, hogy megmeneküljön. Mindig volt egy kis reménység. De amikor rárakták a keresztet, hogy vigyed, onnantól kezdve semmi nem volt. Onnantól kezdve számolnia kellett a halállal. És ugyanígy van, az az ember, akkor veszi fel az ember a keresztjét, mikor elszakad ettől a világtól. Mert amikor az ember felvette a keresztjét a hátára, vagy ezt a tartógerendát, vagy a keresztgerendát, nem is tudom már pontosan melyik, a keresztgerendát vitték, rákötötték, onnantól kezdve az ember elszakadt a világtól. Elszakadt a saját vágyaitól, elszakadt attól, hogy mit szeretne a világban elérni, vagy mi a jó nekem, egyszerűen halálra adta magát. Az ember, aki az Úr Jézust akarja követni, azt mondja, egyik, hát nem tudom, hogy itt a Lukács, azt hiszem Lukácsban mondja, naponként vegye fel a keresztjét. Naponta kész legyen arra, hogy ő elszakadjon ettől a világtól. Ne legyen itt a világban, a földi életben semmi fontosabb számára, mint hogy az Úr Jézus követse. Halálra adni az ő régi óemberi természetét, amit örököltünk. Egy keresztény írótól olvastam, ezt felolvasom nektek, hát vázlatosan leírtam magamnak. Nekem nagyon tetszett ez a keresztény író, azt mondja, hogy mi történik azzal a hívővel, aki nem veszi fel a keresztjét. Boldogtalan, békétlen lesz, telve elégedetlenséggel, dühött indulatokkal, keserű reménytelenséggel, terhére van önmagának, terhére van környezetének. Ez egy lágy meleg állapot, az, amiről a Jelenések könyve ír. És a világgal való barátkozás lelke lakik ilyenkor benne, mikor megbarátkozunk a világgal. János azt mondja, hogy a világgal való barátkozás ellenségeskedés Istenre. De aztán folytatja ez a keresztény író, de ha újra leteszi az életét és ráteszi az oltára, ugye Róma 12:1-2, szálljátok azért oda tettetes életeket élő és szent áldozatul Istennek, mi fog vele történni? Megújul ifjúsága, mint a sasé. Visszakapja az Úr iránti első szeretetét, és be fog telni az ő szabadulás örömével. Hordjuk a keresztünket, vagy nem? Én Andinak mondtam egyszer a kapuval, figyelj, én sokszor terhemre vagyok még magamnak is. És amikor magamnak a terhére vagyok, nem bírom magamat elviselni, akkor tudom, hogy nektek is a terhetekre vagyok. Milyen rossz, mikor egy, hát én egy családfő vagyok mindenféle dicsekvés nélkül, ez a titulusom Istentől. Milyen rossz, mikor egy családfő a terhére van a családjának, nem? Ez rossz érzés. És mégis én sokszor érzem magamnak, hogy terhére vagyok a családomnak. Nagyon rossz érzés. Ezt tudjátok, hogy miért? Azért, mert nem adtam magam keresztre. És lehet szépítgetni, meg lehet mondani, hogy Laci fáradt, meg Laci így, Laci. Nem. Ez nem azért van. Ez mind azért van, mert nem adtam az én önző indulataimat halálra, és engedtem az én önző énemnek. Mert engedtem annak a természetemnek, ami igazából vagyok. Amit örököltem a szüleimtől, az őszüleitől, az őszüleitől, az őszüleitől, végig Ádámig. Pont hú. Ugye? És vissza lehet vezetni. És amikor ennek engedek, akkor az bennem élő Ádámnak engedek. Annak az ős Ádámnak. Ezt tanítja a Szentírás. És hogyha annak engedek, akkor az én részem, az gyötrelem lesz. Ez egy szörnyű állapot. De azt mondja az Úr Jézus, hogyha te meghalsz ennek, és követsz engem, és mit jelent az, hogy követni valamit? Átadod az életed felől való rendelkezés jogát Jézusnak. Nem te rendelkezel az életedről. Kemény beszéd ez, ugye? Nézzétek csak. Mi marad akkor nekem? Ilyenkor csak ezt tudtam feltenni a három pont után. Tagadja meg önmagát. Halljon meg! Adja át az életét, ne rendelkezzen az életéről. Mi marad akkor nekem, Uram, itt az életben? Ugye milyen természetes kérdés? És nézzétek csak meg, az Úr Jézus nagyon jól tudta, hogy ezt fogja feltenni a becsületes bibliaolvasó. Mert azt mondja utána, mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti. Érzi ilyenkor az ember, ha ezt megteszem, akkor elvesztem az életem. De nézzétek meg, mit mond az Úr is, de ha valaki meri ezt megtenni, és elveszti az én életet, én értem és az evangéliumot, megnyeri azt örök életre. Látjátok, milyen szép? Az Úr Jézus rögtön tudta, hogy amit ő kér, azt fogják mondani az összes ember. Mindenki azt fogja mondani. Így semmi nem marad nekem. Semmi nincsen az én életemből. Azt mondja az Úr Jézus, így van. De így fogod megtalálni az életedet. Ezt nem lehet másképp tenni, csak hitáltal. Csak hitáltal. Egy kérdést még azért hagytam nektek a végére. Miért kell kövessem az Úr Jézust? feltevődik, hogy miért ez a nagy áldozat? Miért ez a nagy ár? Hát nem kegyelemből van az üdvösségünk? De te nem az üdvösségért kell kövessed az Úr Jézus. Az üdvösségedet azt ajándékba kapod Istentől. Teljesen ajándékba. Azért ő mindent megtett. Azért halt meg a kereszten, hogy te üdvözüljél. Itt nem erről van szó. Akkor miért kell kövessed az Úr Jézust? Azért, hogy te még több áldást kapjál. Ha ezért követed, akkor te egy jó kereskedő vagy, amiről nemrég beszéltem neked. Akkor te adok-veszve kapcsolatba vagy Istennel. Én majd jó leszek, hogy te adjál nekem jókat. Na, ez nem fog működni. Akkor miért kövessem az Úr Jézust? Tudjátok miért? Azért, mert jó vele lenni. Azért, mert jó vele lenni, egy, mert csak így lehet gyümölcstermő az életed, sehogy máshoz nem lehet gyümölcstermő az életed. Attól még, hogy te megmentett embernek tartod magad, és üdvözölsz ingyen kegyelemből, te lehetsz gyümölcstelen hívő. Teljesen gyümölcstelen. Úgy, hogy jól érzed magad a bőrödbe, jól érzed magad is, áldásokban bővölköd is vírusz, de nincsen rajtad más, csak levél. Vagyis azt jelenti, hogy élsz, de igazából más nem tud belőled részesedni. Csak abból az emberből tud más részesedni, aki követi az Úr Jézus, gyümölcsöt fogsz teremni. Ha követed az Úr Jézus, csak így lehetsz az ő dicsőségére. És Pál apostol szavaival zárom, azt mondja Pál apostol, hogy megismerjem őt és az ő feltámadásának erejét. Hogy megismerjem őt és az ő feltámadásának erejét. Csak aki követi az Úr Jézust, valójában az ismeri meg őt. Meg lehet valamilyen szinten ismerni, úgyhogy tanulmányozunk a Bibliát, teológiát tanulunk, utána olvasunk, meghallgatjuk, jobbról, balra dolgok, meg lehet ismerni. De ez nem személyes ismerettség. Amikor együtt járok valakivel, együtt élek valakivel, ők ismernek engem a legjobban. Anyu ismer engem, mert ő nevelt fel. Andi ismer, nagyon jól tudja, hogy milyen vagyok, mert vele élek 15 éve. Ővel nem tudok eltitkolni semmit. Szerintem egy mozdulatomból tudja, hogy milyen hangulatban jöttem haza a munkából. De biztos vagyok benne, vagy egy tekintetemből. És ugyanígy nem tudjuk az Úr Jézust másképp megismerni valójában, csak hogyha vele járunk. Egyetlen egy felhívás, amit az Úr Jézus mondott Péternek, amire hivatkoztam is, az nem a te dolgod. Te jöjj, és kövess engem, így kövessétek az Urat. Amen.